A Mária korszak kérései, a rózsafüzér. Kedves hallgatóim! Egy 1957. december 26-i interjú során Lúcia nővér a következőket mondta Páter Fuentes atyának. Nézze! A boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben élünk, a rózsafüzérimának különleges hatékonyságot esdett ki Istennél. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma az evilági vagy a szellemi életben, akár a privát, a családi vagy a közösségi létben, a népek és nemzetek sorsában, amit a rózsafűzérrel ne tudnánk megoldani. Ismétlem önnek, hogy nincs olyan probléma, bármi súlyos is az, világi vagy egyházi probléma, melyről még egyszer mondom. Bármi nehéz is, amelyet a rózsafüzér imádkozásával ne tudnánk orvosolni. A szent olvasóval fogjuk magunkat megmenteni, megszentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni, és számtalan lélek üdvözülését elérni. Idézet vége. Lúcia nővér ezen megfogalmazása minden bizonnyal a rózsafüzér legszebb apológiája. A szent olvasó kétségkívül a leghatásosabb ima, melyel Isten szívét meghathatjuk, természetesen a szent mise, a breviárium, a papi és szerzetesi zsolozsmán kívül. Mert azt leszögezhetjük, hogy a rózsafüzér soha nem akarta a liturgiát helyettesíteni. Mindazonáltal a liturgia sem harcolt a rózsafüzér ellen, melynek sajátos és nem lebecsülendő karaktere van. Még akkor is, ha egyes egyháziak puszta ökumenés gondolkodásból nemigen támogatják. Pedig a rózsafüzér maga az evangéliumi elmélkedés, mert számba veszi Urunk életének azon titkait, melyet a liturgiában a karácsonyi és húsvéti ciklus ünnepel, és az imádkozó figyelmét arra a szerepre tereli, melyet a boldogságos szűzanya ezekben a történésekben játszott. Lúcia nővér később más körülmény kapcsán még így nyilatkozott. Arra is gondolva, hogy az egyházi tanítóhivatal mit mondott nekünk az évek során, és mi az, amit Isten üzenetein keresztül annyira javasol nekünk, azt gondolhatjuk, hogy a rózsafüzér a szóbeli és elmélkedő imádságnak az a formája, amely általában a leginkább megfelel nekünk, amelyet a leginkább értékelnünk kell, és mindent meg kell tennünk, hogy el ne szakadjunk tőle. Isten és a szűzanya mindenkinél jobban tudják, mire van szükségünk, és mi felel meg nekünk a leginkább. Ez pedig hatalmas eszköz a hit, a remény és a szeretet megtartásában. Még azok számára is, akik nem tudnak vagy nem képesek elmérkedni, ugyanis már a rózsafüzér kézbevételének egyszerű mozdulatával is Istenre figyelnek. S amikor minden tizedben megemlíti Krisztus életének egy-egy titkát, már emlékeznek is rá, és ebben az emlékezésben a hit halvány fénye gyúl ki, amely nem hagyja elaludni azt a pislákoló lángot, mely a lélekben még megvan a Szent Keresztség által. Sajnos azok, akik nem imádkozzák a rózsafüzért, és szentmisén sem vesznek részt rendszeresen, azoknak nincs, ami táplálja a lelküket, és könnyen elvesznek a földi élet anyagiasságában. Így elmondható, hogy a rózsafüzér Isten imádsága, amelyet egyházán és a szűzanyán keresztül javasol mindannyiunknak, mint az üdvösségre vezető utat és az üdvösség kapuját, amiként a szűzanya kérte Fatimában, imádkozzátok minden nap a rózsafüzért. Idézet vége. Kedves hallgatóim! Visszatérve arra, hogy honnan és kitől származik a rózsafüzér, hangsúlyosan állíthatjuk, hogy a pápák egész sora Szent Domonkos tartotta a rózsafüzér imaforma forrásának. Idézzük elsőnek Szent 5. Pius 1569-ben kelt bulláját, a Consu Everunt Romani Pontificest. Ebben nagyon világosan le van írva, hogy Szent Domonkos kialakított egy új imamódot, melyet rózsafüzérnek vagy a Boldogságos Szűz Mária Zsoltárának neveznek, melyet ezután az egész római egyház magáévá tett. Ez az imamód abból áll, hogy a Boldogságos Szűzet Dávid Zsoltárai számának megfelelően 150 Ave Mária felmondásával tiszteljük, miközben 10 Ave Mária után egy miatyánkot toldunk be, a tizedek alatt szemlélve a mi Úrunk Jézus Krisztus életének titkait. Hozzá kell tennünk, hogy Szent 5. Pius 1571-ben az egész egyházban elrendelte a rózsafüzér imádkozását a Szent Szűz oltalmának kiesdésére a muszlimok európai térhódítása ellen. Amikor a keresztény hajóhadak Lepantónál fényes győzelmet arattak az oszmán muszlim török túlerővel szemben, a pápa ezt egyértelműen a rózsafüzér kegyelmeinek tulajdonította. 13. Gergely a Monet Apostolus bullában, melyel a rózsafüzér ünnep bevezetésre került, a pápa arra emlékeztet, hogy Szent Domonkos azért vezette be ezt az ájtatos gyakorlatot, hogy Isten haragját elterelje és a Boldogságos Szűz segítségét kieszközölje. Amikor 1724-ben kétségbe kezdték vonni a szentolvasó domonkosi eredetét, 13. Benedek megbízta a rítus kongregációt, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Prospero Lambertini tudós, a későbbi 14. Benedek pápa a római hagyományra támaszkodva cáfolta meg az ellenkező állításokat. 1726. március 26-án 13. Benedek kiadta a római breviárium leckéit az október 7-i ünnep matitulumához, miközben kihirdette, hogy Mária azt ajánlotta a Szent Domonkosnak, hogy prédikálja a népnek a rózsafüzért, értésére adva, hogy ez az ima különösen hatásos segítség az eretnekségek és a bűnök ellen. 14. Benedek, aki ismerte az ellenvéleményeket, így válaszolt az ellenfeleknek. Azt kérdik tőlünk, vajon valóban Szent Domonkos volt-e az, aki a rózsafüzért bevezette, és kétségeik vannak-e kérdésben? De mit mondanak azokhoz a határozott ítéletekhez, melyeket a pápák, 10. Leó, 5. Pius, 13. Gergely, 5. Sixtus, 8. Kelemen, 7. Sándor, 11. Ince, 11. Kelemen, 13. Ince, 13. Benedek és még sokan mások hoztak, akik egyértelműen Szent Domonkost tartották a rózsafüzér bevezetőjének. Szó, ami szó, az tény, hogy a boldogságos szűz köszöntésére bizonyos számú Ave Mária imádkozása Szent Omonkos előtt nem volt ismert, pláne nem elterjedt, melyről bármely imakönyv, dokumentum vagy hagyomány említést tett volna. Az viszont meghökkentő, és ez bizonyítható megállapítás, hogy Szent Domonkos óta ezen ájtatossági forma minden társadalmi rétegben nagy hirtelen terjedni kezdett, úgy a műveltek, mint az egyszerű emberek között, és az erről szóló bizonyítékok száma a kor okirataiban igazolható. Idézünk a francia Szent Lajos királyról egy szép tanúságtételt. A Szent Király minden este 50-szer letérdelt, majd rögtön felállt, és miközben letérdelt, elmondott egy Ave Máriát. És ugyanebben az időben terjedt el a gyöngyfüzérek alkalmazása is. Párizsban nem kevesebb, mint 3 műhely foglalkozott egy gyöngyfüzérek készítésével. Az Ave Máriák számolására hamarosan elterjedt ezek használata. Tehát tényként fogadhatjuk el, hogy a domonkosok az egész kereszténységben szétszórodva döntő hatással voltak a rózsafüzér imádság elterjesztésében. R.P. Mortier, a domonkos rend kimagasló történésze nyomatékosan ezt írja. A Szent Domonkos által alapított szerzetes rend működése kezdeteitől fogva különleges módon fejlesztette ki az Ave Máriák iránti odaadást. Ez vitathatatlan tény. Idézet vége. Mindazonáltal a rózsafüzér imádság nem csak egy új és szép szokássá vált, hanem Szent Domonkos ideje óta ez lett az egyház egyik leghatékonyabb fegyvere ellenségeivel szemben. És ebben nem az imaforma, hanem az angyali köszöntés szavai képezik a természet feletti erőt, ne akarjunk tehát mi más rózsafüzéreket imádkozni. Egy történelmi dokumentum az eretnekek elleni egyik híres csatában Szent Domonkost rózsafüzért imádkozva mutatja. E csata 1213. szeptember 12-én a Toulouse közelében fekvő Murénál olyan győzelemmel járt, melyet Szent Domonkos a rózsafüzér segítségével aratott. A 3. Ince pápa felhívására összegyűlt 800 katolikus lovag állt szemben körülbelül 34 000 katar eretnek katonával, akiket aragóniai II. Péter király Spanyolországból érkezett csapatai erősítettek. Domonkos a papsággal és a néppel felvonult a müréi templomhoz, és eközben mindenkivel a rózsafüzért imádkoztatta. A katolikus lovagok győzelme Montforti Simon vezetésével elsöprő és csodálatos volt, hiszen a katolikusok vesztesége 8 ember, míg az ellenségi 10 000 fő volt. A krónikák szerint ez a győzelem nem csak a politikai békét állította vissza, hanem nagyban növelte a rózsafüzérben való bizalmat is, mely a szíveket megérintette, és e régiónak végérvényesen meghozta a békét. Egy feljegyzés így ír. Domonkos nem tétovázik, és a rózsafüzér imát, mint hatékony fegyvert használja. A mi asszonyunk ajánlására a hit titkait prédikálja, és hallgatóival egyúttal a mi atyánkot és az angyali üdvözletet imádkoztatja. Ezt azért tette, mert a beszéd akármilyen brilliáns is, nem elégséges az emberek megtérítésére. Egyedül Isten kegyelme képes a lelkek rejtett ellenállását megtörni, és ezt a kegyelmet csak az ima segítségével lehet megszerezni. Idézet bezáró. Aquinói Szent Tamás így ír. Előfordul, hogy a fele barátért mondott ima nem hoz eredményt a személy oldalán meglévő akadály miatt. Ha viszont maga a bűnös kezd elimádkozni, akkor az ő imája megszüntetheti ezt az akadályt, és valóban ezek együttes megléte biztosítja, hogy biztosan megkapjuk azt, amiért imádkozunk. Máig való figyelmeztetés, hogy a katolikus rózsafüzér prédikációk hiánya egyenes arányban segíti elő az eretnekségek felbukkanását és terjedését. Abban az időben nagyszámú szerzetes járta a vidéket, és szavaikkal hatékonyan megerősítették az emberek hithűségét. Ennek folytán a szóbeli ima Krisztus és miasszonyom titkainak szemléletében oly gyorsan elterjedt, hogy már 1236-ban említést tesznek róla a Beginák Zsoltáros könyvében. Igen ám, de a siker úgy látszik lassan eltunyítja a lelkeket. A 15. századra ugyanis alább hagyott a szentolvasó imádkozása úgy a szerzetes rendek, mint a nép körében. Ezt tanúsítja Alexander Forli püspök pápai legátus levele. A Szent Domonkos által prédikált rózsafüzér az idő múltával és az emberek hanyagsága miatt hanyatlásnak indult, és csak nem teljesen eltűnt. Idézet vége. Azt teljesen álkérdés feltenni, hogy az imabuzgalom csökkenése a 14. század közepén kitört pestis járványnak tudható be, vagy maga a fekete pestis volt egyenes folyománya az imádság általános csökkenésének. A bensőséges Isten kapcsolat csökkenésével nem csak a természeti csapások váltak gyakoribbá, de az egyházbomlasztó eretnekség is felütötte a fejét és rontotta a lelkek helyzetét azzal, hogy elidegenítette a papságot és a híveket egymástól. Ez sajnos napjaink tünete is. Nos, jó, ha megjegyezzük, a lelki elerőtlenedés, vagyis a szentolvasó imádság elhanyagolása vezetett végül is a protestantizmushoz. És ez végzetes lett Magyarország számára is, hiszen a főurak vallási megosztottsága okozta a mohácsi széthúzást és tragédiát. Így aztán nem csodálkozhatunk, ha Európa egyre nagyobb területén a rózsafüzér prédikálása kijött a gyakorlatból. De volt még egy utolsó lehetőség. A 15. század utolsó negyedében, nem sokkal a protestantizmus vihara előtt, kezdte eredménnyel újra szervezni az egyéni és közösségi rózsafüzérezést a breton származású domonkos Alanus de Rupe. Egy eredetileg tőle származó dokumentumra hivatkozó átiratban ez áll. A szűzanya többször megjelent neki gyermekével a karján. A fájdalmas passió nevében mindketten lelkére kötötték, hogy hirdesse a rózsafüzér hatékonyságát az isteni harag következményeinek elkerülésére. Mindezt azokért, a kimondhatatlan bajokért, melyek az egyházra és a világra zúdulni fognak. Ezen vészterhes időkben a kereszténység legnagyobb megpróbáltatása idején Mária, az ő zsolozsmája által akarta megújítani a föld arculatát és az embereket az isteni törvények megtartásához visszavezetni. Nincs ez másként ma sem. Abban az időben, amikor ezeket a sorokat egy kis kötetben németül leírták, akkor született Luther Márton, és bizony már 10 éves lehetett, mire végre ki is lett nyomtatva. Sajnos e fontos könyvecske kiadását nem kapkodták el, jellemző módon, érdektelenségből és anyagi okokból. Pedig az emberiség sorsa fordulhatott volna kedvezőbbre. Akinek lett volna pénze, a gondviselés adományaként. Azok szűk markúak voltak a Máriás ügyek iránt, és azt mondták, kisebb gondunk is nagyobb annál, mint hogy ezt finanszírozzuk. És sajnos ehhez hasonló Máriás kezdeményezés ma is van, melynek megvalósításának elutasítását a tiszta logika igazolja, csak hogy Isten nem az emberi számításokon és logikán keresztül ítéli meg a helyzetet, hanem a bensőséges hiten, mely az odaadó szeretetre épül. Vajon az elszámoltatásnál milyen jutalomban részesülhetnek az észszerűen, de kishitű érvelők? Ez Máté evangelistánál világosan le van írva. A haszontalan szolgát pedig kidobják a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Nos, kedves hallgatóim, ez az elfeledett, lelkes, domonkos, boldog Alanus de Rupe a Lilli konvent szerzetese feladatául tűzte ki, hogy prédikációban megtanítsa, hogyan forduljanak az emberek az Isten anyához az Üdvözlégy Mária recitálása és a hit titkairól való elmélkedés által. És ez volt az a rózsafüzér, melyet a szűzanya azóta is kér a saját érdekünkben. Meg kell jegyezni, hogy nevezett Alanus nem csak Krisztus életének örömteli, fájdalmas és dicsőséges titkai tárgyalta, de az elmélkedés minden egyes személy szükségletének megfelelően a vallást érintő kérdésekben a titkok hármas szériája mellett a hét szentségről, a mennyei udvar dicsőségéről, a boldogságról vagy hasonlókról is szólt. Az ő általa tanított áltatosság nagy szabadsággal bírt, mely privát elmélkedéskor még ma is megengedett, ám az egyház általi búcsukat csak a mi úrunk életének, szenvedésének és feltámadásának szemléletével lehet elnyerni. Ezt pedig fontos tudni. Ó rózsafüzér királynője, könyörög érettünk, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen. Köszönöm figyelmüket.
Kedves hallgatóink, Begyik Tibor előadását hallották a Mária jelenésekről.